Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat a prémium kategória első részében. Az Xtend piacról beszélgetünk, ez a budapesti értéktőzsdének egy olyan platformja, ami gyakorlatilag megelőzheti a standard, majd a prémium kategóriába történő bekerülést, jellemzően az elmúlt években zárt körű tőke emelésekkel, zárt körű kibocsátásokkal jelentek meg az Xtend platformon. A jellemzően azért méretüket tekintve kisebb piaci szereplők, viszont likviditás tekintetében azért jó pár esetben és bizonyos napokon elérte ennek a szegmensnek is a forgalma néhány small és midcap papírnak a likviditását. Úgyhogy ilyen értelemben egy érdekes piaci szegmensről van szó, ami tényleg több tőzsdei siker sztorit is már kitermelt az előző években. A műsorunk második részében pedig a 2021-es év két legjobban teljesítő tőzsdei részvényét vizsgáljuk meg. Itt az Alteóról, illetve a Masterplastról van szó. Hogyan alakult az első fél évük az idei évben, illetve milyen kilátások azok, amikkel a két társaság szembenéz. Itt elemző kollégáknak a segítségét kérjük majd, akik szorosan közvetlenül követik ezeket a cégeket. Mi történt ezen a héten egyébként, hogyan élted meg a kereskedési napokat, mint hogyha az S&P 500 esetében egy komoly stabilizációt, illetve egyfajta pozitív korrekciót lehetett volna látni. Itt ugye egészen közel kerültünk már a 4000 pontos szinthez. Hát a magyar piacon is azért voltak komolyabb árfolyam mozgások.
Igen, ugye érdekesen kezdődött a második fél év. Ugye sok, azt láthattuk, hogy igazából makroökonómiai változók tekintetében nem láttunk semmilyen fordulatot, tehát az inflációs mutatók ugye ezen a héten az eurozónából, illetve az Egyesült Királyságból jöttek ki az inflációs adatok múlt héten az Egyesült Államokból, és azt láthatjuk, hogy az infláció továbbra is vágtat fölfelé, viszont a befektetői pozícionáltság olyan extrém pessimista szintre esett, akár az aktív befektetési alapkezelők készpénzállományát nézzük, akár azt, hogy mekkora arányuk, hány százalékuk súlyozza alul a részvényeket, és súlyozza felül a kötvényeket. Ezek a mutatók már extrém pessimizmusról árulkodtak, amik jellemzően kontraindikátorként funkcionálnak, működnek, és potenciálisan piaci fordulatot jelezhetnek legalábbis rövid távon, és úgy tűnik, hogy ezúttal is ennek lehetünk tanúi. Ami még érdekes, azon kívül, hogy a teljes piac is fordult, és az első negyed évben, vagy az első fél évben tapasztalt kétszámjegyű eséseket követően a vezetőindexek 5-6 százalék körül pluszban vannak a második fél évben. A piac szerkezetében is érdekes változás következett be, tehát hogyha mondjuk a szektorok teljesítményét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a három legjobban teljesítő szektor azok közül a vállalatok, vagy azok közül a szektorok közül kerül ki, amik az első fél évben a legrosszabbul teljesítettek, ugye a kommunikációs szolgáltatások, az információtechnológia és a tartós fogyasztási cikkek, a consumer discretionary szegmens teljesített a legjobban eddig júliusban, és az első fél év legjobban teljesítő szektorai, ugye az alapanyaggyártók, az energia cégek, illetve a mindennapi szükségleteket biztosító consumer staples vállalatok teljesítettek a legrosszabbul júliusban. Úgyhogy úgy tűnik, hogy több tényező is arra mutat, hogy itt a pozícionáltság volt az, ami döntően mozgatta a piacokat az elmúlt néhány hétben, ugye július során.
Ezt olyannyira megerősíti a Merrillnek a globális alapkezelői felmérése, hogy itt egy teljes kapitulálásról esik szó, mind a várható világgazdasági növekedésre, mind a profitráták alakulására vonatkozó várakozások azok lényegében történelmi mélyponton vannak. 20 év távlatában a legmagasabb szinten van a portfóliókban a készpénz arány. Ez pedig tényleg olyan szintű pessimizmust mutat, hogyha ez kiegészül a különböző rövidebb távú szentiment indikátorokkal, egy technikai és egy pozicionáltságból adódó ralli az, ami kibontakozott. És hát kérdés, hogy alakulnak majd a fundamentumok, arról pedig nyilván ez a mostani negyedéves gyorsjelentési szezon, ugye, ami nagyjából augusztus első-második hetéig tart, legalábbis a tengeren túlon. Itt ugye Magyarországon ez ki tud tolódni, akár a hónap végére, sőt azok a cégek, amelyek csak fél éves jelentéseket publikálnak, azok pedig ugye adott esetben akár szeptember végéig tudják ezeket a számokat publikálni. Ott meglátjuk majd. Nyilván itt a várakozások lesznek igazán érdekesek, tehát a menedzsment prognózisok, hogy megerősítik esetleg azokat az előrejelzéseket, amiket korábban adtak, vagy ennél pessimistább a kép.
Ez még mindig a prémium kategória.
Műsorunk első részében a budapesti értéktőzsdének az Xtend piacáról beszélgetünk. Szakértő vendégünk itt van velünk a stúdióban, Horváth Zsolt, a Navigator Investments tőkepiaci igazgatója, korábban pedig a budapesti értéktőzsde vezérigazgatói tisztségét is betöltötte Zsolt. Szervusz, jó napot kívánunk!
Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük is akkor rögtön a Navigatorra, hiszen egy friss tőzsdei bevezetésről van szó, egy sikeres tőkeemelésen van túl a társaság. Mit lehet tudni ennek a hátteréről, hogyan éltétek meg belülről ezt a tranzakciót?
Egy klasszikus akasztják a hóhért helyzetbe kerültünk. A Navigator Investments a BTXTEN piacának kezdeteitől dolgozik, mint kijelölt tanácsadó. Több társaságot, köztük a Glostert, a DM-kert, az Ébdufert vittük a piacra, és vezettük be a BTXTEN kategóriájába. És hát most nem régen született meg a döntés arról, hogy maga a Navigator Investments is tőzsdére menne az Xtend kategóriába. A Navigatornak a tőzsdei tanácsadás mellett más üzletágai is vannak, ebből kiemelkedik az a vállalati stratégia, aminek a keretében generációváltás előtt álló ipari termelő cégeknek a felvásárlásával foglalkozik. És ez is volt a fő motiváció a már megszerzett két társaság mellé, újabb cégek megvásárlásához forrásbevonásra volt szükség, de nem csak hitelből, saját erőből, hanem külső tőkéből is meg lehet ezeket a tranzakciókat oldani. Ez volt a fő motívum az Xtendes megjelenésben, hogy forráshoz lehessen jutni. Sikerült is egy 300 millió forintos forrásbevonást megvalósítani. Hát törölgettük az izzadó homlokunkat ebben a tőkepiaci helyzetben. Semmi nem kedvezett annak, hogy egy tőkebevonást sikeresen végre lehessen hajtani. Én azt gondolom végül, anélkül, hogy a tőzsdei bevezetésekben állandó befektetőként jelenlévő STA nélkül sikerült ezt a forrásmennyiséget bevonni. Most már a folyamat hátralevő inkább adminisztratív részei vannak, a cégbírósági bejegyzés, a Kellerben, az értéktárban az új papírok megkeletkeztetése, és ezt követően pedig a bevezetés és az első kereskedési napnak a kijelölése, ami várhatóan augusztus vége, szeptember eleje lesz majd.
Még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen tranzakciók, új kibocsátások vannak a csőben az idei évre, kanyarodjunk talán egy kicsit vissza egy kérdés erejéig ahhoz, hogy az Xtend kategória maga milyen célból jött létre, illetve milyen kiket céloz meg, és milyen előnyei vannak a cél csoport számára.
Ez a tőzsde új stratégiájában 2017-ben fogalmazódott meg az a kezdeményezés, és operatívan 2018 óta működik, azóta már több mint 10 cég került bevezetésre. A BÉT egy nagyon jó környezetet tudott létrehozni az Xtend piac kapcsán. Ez az Xtend piac alapvetően a középvállalatokat célozza, azoknak a tőzsdei megjelenését. Ez a környezet, amire itt utaltam az előbb egy fél mondattal, ez magában foglal egy nagyon komoly oktatóprogramot, amit a londoni tőzsdével közösen csinálnak. Ez az Elite program. Én beszéltem több ebben a programban részt vett szakemberrel, és mindenki nagyon dicsérte, hogy hasznos volt, jó tudást lehetett szerezni ennek keretében. De azt gondolom ennél is fontosabb, hogy pályázati forrásból a BÉT biztosítani tud támogatást a tőzsdére készülő cégeknek a bevezetési költségek finanszírozására. Ez egy maximum 50%-os összegében 40 millió forintban maximál támogatás, ami azért azt gondolom, hogy egy valós és komoly támogatás a cégeknek a bevezetési költségekben. És a harmadik eleme ennek a csomagnak az a Széchenyi alapok, ahol külön az X-Tent piacra tőzsdére készülő társaságokba fektető alapot hoztak létre, és hát ha én most így jól adom össze, ez több milliárd forintot fektetett már az elmúlt időszakban az X-Tenden megjelenő cégekbe. Így többek között a Navigator által tőzsdére vitt Gloster, DM-ker, Ibdufer esetében is markáns több százmilliós befektetéseket eszközöltek.
Az egyik ikonikus példája a Gloster, ugye ennek az X-Tendes tőkepiaci hullámnak, és itt azért nagyon jelentős árfolyamnyereséget érhettek el azok, akik már a kezdet-kezdetén, tehát közvetlen az X-Tendes megjelenéskor be tudtak szállni ebben a sztoriba.
A Navigator Investments vezette be a Glostert az X-Tend piacra. Gloster egy nagyon sajátos stratégiával jelent meg ezen a piacon, felvásárlásokra alapozza a növekedését, ami triviálisan az organikusnál egy gyorsabb fejlődést tesz számára lehetővé. És hát megfogadva azt a tanácsunkat, hogy mindig annyit kell vállalni, amennyit teljesíteni is tudunk, egy nagyon jól felépített akvizíciós sorozattal a Gloster a piacon folyamatosan növekszik, hát ezt az árfolyama is jelzi, körülbelül ötszöröződött az árfolyama a bevezetési árhoz képest. A másik, ami azt gondolom, hogy a Gloster esetében nagyon jól sikerült, az az, hogy az intézményi és a kis számú magánbefektető mellé sikerült az idők során egy napi likviditást biztosító kis befektetői hátteret is felépíteni. Ma már szerintem úgy nagyságrendileg 4-500 magánbefektető biztos, hogy foglalkozik a papírral. Ezeknek a szereplőknek az aktív kereskedése ad egy stabil, nem prémium kategóriás, de az X-Tend piacon mindenképpen jól látható likviditást ennek a papírnak. Ez egyébként egy kulcskérdés, és ez át is vezet oda, hogy ha jól emlékszem, akkor az X-Tend piacon nem volt nyilvános kibocsátással, nyilvános értékesítéssel összekapcsolt bevezetési konstrukció. Minden esetben, ha volt egyáltalán tőkeemelés, akkor az zárt körű tőkeemelés volt. Ennek szabály szerint ugye 150-nél több résztvevője nem lehet. Hát ez adta magából, hogy 30, 40, 50, 60 kisbefektető, magánbefektető jelent meg a legtöbb tranzakcióban, és jelentek meg természetesen hazai intézményi befektetők, alapok, pénztárak, illetve, ahogy erre utaltunk már korábban, a Széchenyi alapoknak a befektetései is ezekbe a tranzakciókba markánsan jelen voltak.
A kisbefektetők azok hogyan tudnak profitálni ezekből a sikeres sztorikból? Illetve adja magát szintén a kérdés, hogy az intézményi befektetők azok milyen megközelítésmódot alkalmaznak, többek között az alacsonyabb várható likviditást, azt mi tudja kompenzálni?
Minden esetben, amikor mi elvállalunk egy társaságot, hogy azt tőzsdére visszük, akkor mindig nagyon megnézzük, hogy milyen a menedzsment, és milyen az a stratégia, mi az a sztori, amivel a társaság tőzsdére tud menni. Jó menedzsment és sztori nélkül nem nagyon ajánlott ez a megjelenés, és igazándiból likviditás megteremtéséhez, a piacon való jelenléthez a kisbefektetők nagyon fontosak, tehát ezt mindig fókuszban tartjuk, hogy megjelenjenek. Az intézményi befektetőkkel, hát a mai tőkepiaci helyzetben nagyon nehéz tárgyalások vannak. Amikor még felszálló ágban voltak a piacok, és ugye folyamatos árfolyam emelkedéseket láttunk, akkor is markáns likviditási diszkontokat, kedvezményeket vártak el ezeknél a bevezetéseknél. Ugye minden ilyen folyamatnak a legnagyobb kérdése az az árazás megállapítása. Ugye a navigátorral mindig átvilágítjuk ezeket a cégeket, elvégzünk egy cégértékelést, és ez ütközik általában a tulajdonosoknak a vállalatukról kialakult képével és a kialakított értékelésével. Hát itt kell egy hármas kompromisszumot megvalósítani, a tulajdonos, a leendő befektetők, és hát a bevezetést végző cég is, amit ugye vállalni tud egy-egy ilyen tranzakció során. Ami mindig markánsan megjelenik, az a likviditási diszkont, markánsan megjelenik az, hogy milyen hozamelvárások vannak éppen aktuálisan a piacon. Azért ezeket a hozamelvárásokat meg kéne haladni ezekkel a növekedési történetekkel. Tehát ezek azok, amik leginkább befolyásolják a tranzakcióban való részvételt az intézményi befektetők részéről.
Említetted a hozamelvárásokat, és ugye a magyar államkötvényhozamok most éppen naptól függően alulról vagy fölülről nyaldossák a 10%-ot. Ez hogyan hatott egyrészt a pipeline-ban levő vállalatok számára, értékeltségére, illetve a potenciális bevezetésük körülményeire, másrészt pedig konkrétan arról tudsz-e mesélni, beszélni nekünk, hogy mondjuk a következő 6-12 hónapban milyen vállalatok, hány cég, milyen iparágak fognak várhatóan az Xtend piacra belépni?
Azt gondolom, hogy mindaddig, amíg a pillanatnyi politikai, gazdasági helyzet, gondolok itt az ukrán-orosz háborúra, az energiaárakra, a magas inflációs környezetre, meg ennek hatására megugró hozamokra, hozamelvárásokra tekintettel, ez nem lesz egy kedvező környezet. Nagy valószínűséggel ebben az évben mindenki, aki tőkét kíván bevonni, az ebben küzdeni fog. Az Xtend ad egy sajátos lehetőséget is, hogy a cégek nem csak tőkebevonással tudnak bemenni, hanem egy úgynevezett technikai listinggel is meg tudnak jelenni. Ebben meglépik azt a szakaszt, hogy bevezetésre kerültek a tőzsdére, tudják a partnereik felé mutatni a prudens működésüket, tudják hasznosítani a márkaépítésből, a jó üzleti hírnévépítésből adódó előnyöket. Azért azt tapasztaltuk a cégeknél, akik bekerültek, újra tudták tárgyalni a finanszírozási feltételeiket, és érzékelhető javulást tudtak elérni. Tehát nagyon sok járulékos előnye van a tőzsdei megjelenésnek a tőkebevonáson túl. Ja, a mi várható még a bevezetésekben, a BÉT adatai szerint az idén még 10 tőzsdei bevezetés várható az Xtend piacon. Ebből három céghez minimum köze van a csapatnak, tehát ezeken a tranzakciókon dolgozunk. Itt publikussá vált már például a Goodwill Pharma, a szegedi gyógyszer és étrendkiegészítőket gyártó forgalmazó cég, ami azért már itt egy ilyen 15 milliárdos árbevétel körüli társaság, tehát egy méretesebb történet. Van egy IT-s cégünk, a CDSIS, ami szintén a tőzsdére készül, és egy ingatlan piacon tevékenykedő, részben forgalmazó, részben pedig ingatlan üzemeltető bérbeadó társaság. Ők várhatóan technikai listinggel, ez utóbbi cég technikai listinggel fog csak bekerülni. A következő évekre ugye egy kulcskérdés lesz, hogy a BÉT fent tartja ezeket a támogatásokat. Most van egy szünet, és jövő év elejével várható, hogy újraindul a pályázati rendszer. Ennek keretében nekünk van a csőben 4-5 olyan társaság, akikkel részben már megállapodtunk, részben pedig nagyon előre haladott tárgyalásokat folytatunk. Én azt gondolom, hogy ez a dinamika fenntartható lesz a piacon, és ez az évi 5-10 új bevezetés, ez nem egy irreális elvárás sem a BÉT, sem a piaci szereplők részéről. És hát, ha sikerül elérni azt, hogy 20-30 társaság lesz már ebben az Xtendes körben, akkor nem kizárt, hogy például erre képeznek majd egy indexet a tőzsdés kollégák, ami jól fogja majd mutatni ennek a szegmensnek is a teljesítményét.
Budapesti értéktős, de nagyon komoly energiánkat tesz abba az irányba, hogy edukációs vonalon is próbálja fejleszteni a befektetői közösséget. Milyen csatornák azok, amiket véleményed szerint érdemes figyelni, honnan kaphatnak még plusz információkat a befektetők?
Igen, ez abszolút így van. Komoly energiákat fektet a BÉT abba, hogy ezt az X-Tent piacot népszerűsítse. Áprilisban volt egy konferencia, ami elsősorban a lehetséges kibocsátókat célozta, illetve most pont ezen a héten szerdán volt egy körülbelül egy órás beszélgetés, előadás a BÉT Akadémia égisze alatt, aminek az felvétele az a BÉT honlapján, vagy a YouTube-on, vagy a Facebookon követhető, megnézhető, és megnézhetők természetesen a korábbi a tőzsdéhez kapcsolódó előadások is. Pont ebben a szerdaiban is az X-Tent piacot jártuk körbe teljes részletességgel, úgyhogy ha valaki több és mélyebb információt szeret, akkor ennek a visszanézésével talán ehhez hozzájut.
Köszönjük a beszélgetést Horváth Zsoltnak, a Navigátor csoport tőkepiaci igazgatójának. Jó hétvégét kívánok!
Köszönöm a meghívást!
Ez még mindig a prémium kategória.
A prémium kategória második részében két tőzsdei társasággal foglalkozunk közelebbről. Először is az Alteóval. Köszöntjük a vonalban Debreceni Csabát, az MKB Bank senior tőkepiaci elemzőjét. Szervusz!
Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Nagyon aktuális ez a beszélgetés, hiszen módosítottad az elemzői modellt, és egy jelentős céláremelést hajtottál végre az Alteó esetében. Mi áll ennek a hátterében? Mi volt az, ami miatt jelentősen nagyjából 500 forinttal emelkedett a részvényeknek a felértéke?
Igen, pont a pénteki napon, csütörtöki pénteki napon frissítettem a modellt, és a egyéves célárunk az körülbelül egy ilyen 17-18%-kal került följebb, 2423 forintról 2951 forintra. Igazából a fő ok, amiért hozzányúltam a modellhez, annak ellenére, hogy egyébként augusztus végén jelenteni fog az Alteó, tehát lehet, hogy mondjuk érdemes lett volna megvárni a jelentést, de igazából majd akkor újból frissítjük a modellt, mert hogy bejelentette a cég, hogy megvette egy naperőművet Budapesttől északra, egy 60-70 kilométerrel, és ez egy igazából egy egészen nagy naperőmű lesz, 20 megawatt lesz a névleges kapacitása. De hogy ezt kontextusba tegyük, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez az egy naperőműve annyi, akkor ezt a kapacitása, mint az eddigi összes naperőművének az Alteónak, ugye eddig kb. 20 megawattja volt, most lesz még 20 megawatt, és ez azt is jelenti, hogy a körülbelül 65-70 megawattnyi megújuló erőműve, ugye így gyakorlatilag ilyen 85-90 megawattra fog ugrani a cégnek, és a teljes kapacitása az egész cégnek, hogyha ide veszük a gázmotoros erőműveket is, akkor pedig ilyen 140 megawattról 160 megawattra. Jelentős eredménytermelő képessége lesz, és hát nyilván nem hagyhattam így a modellt, hogy ezt a 20 megawattnyi napelemet nem építem be, és ezért muszáj volt frissíteni, plusz hát nyilvánvalóan ilyenkor az ember azért egy picit próbálja finomítani a modellnek ezt a részét, a diszkonttényezőket, meg hát az Alteónál azért nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, kapacitáspiac, kiegyenlítő piac, azok az erőművek, amik a kádból kiesnek és piaci alapon termelnek, tehát egy csomó dologra oda kell figyelni, és ez azt vonja maga után, hogy gyakorlatilag a modellt szinte minden negyed évben lehetne egy kicsit csinosítani, alakítgatni.
Az előző modell publikálásának időpontjához képest nem csak az új napelem vagy naperőmű park megszerzése volt újdonság, hanem a nagyon komoly pénzpiaci hozam emelkedés is. Ennek a hatását hogyan modellezted, tehát milyen feltételezésekkel éltél a legújabb elemzésedben, és ezek az új feltételezések, a megemelkedett finanszírozási költségek hogyan hatottak a céláradra?
Hát igazából kissé emelkedett ugye maga a tőkeköltség. Nyilvánvalóan itt ugye a hazai risk-free rate-et, tehát ugye a kockázatmentes költséget, vagy 10 éves hozamot veszem alapul, illetve ugye a gyakorlatilag az equity risk prémiumot, tehát ugye a részvényesi kockázatértéket, és hát ezzel maga a tőkeköltség emelkedett. A külső forrást, ugye, ami nyilvánvalóan kötvényeket jelent, vagy adós hitelt jelent ugye egy cég életében, főleg itt Európában, illetve Magyarországon, ez igazából most jelenleg nem nagyon változott az Alteo tekintetében. Azt, hogy ez a külső forrásnak az aránya mennyit fog változni, illetve ennek a költsége mennyit fog változni, azzal majd azért megvárom a következő gyors jelentést, és akkor majd a menedzsmenti megbeszélésen erre is külön rá tudok kérdezni, és hát ugye még azt kell tudni itt az Alteóról, hogy az ő stratégiájuk, és ezt én is átvettem, ez körülbelül úgy néz ki, hogy 30% belső forrás, tehát ugye equity, és 70% külső forrás, amiből fölépül a maga a tőke, illetve a finanszírozás, és ezt viszi végig igazából a modell az élete során.
Ugye ez a 2951 forintos célár, ez a központi szenáriót reprezentálja, tehát a legvalószínűbb forgatókönyvet. Mik lehetnek a főbb kockázati tényezők a következő időszakban a vállalat számára, és ezek hogyan befolyásolhatják a cég értékét?
Egyrészt, ha változik az EV per EBITDA, illetve változik a diszkont tényező, akkor hogyan változhat a célára. Ez az egyik, ami nyilvánvalóan a mostani helyzetben, amikor ugye azt olvassuk, meg látjuk, hogy minden jegybank kamatemelésre kényszerült a jelenlegi helyzetben, de ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőben, mert hogyha például valaki ránéz, nem tudom, a nyersanyagárakra, és azt látja, hogy azok hetek óta csökkennek, és hogyha a nyersanyagárak jó előrejelzője az inflációnak, akkor nagyon könnyen elképzelhető mondjuk, hogy a következő évben már inkább egy deflációs környezetben is mondjuk a jegybankoknak visszakozni kell, tehát ugye ez azért befolyásolhatja magát a diszkonttényezőt. A másik az, hogy a modell az utolsó részében, tehát ványértékben én EV per EBITDA-val számolok, és ez az EV per EBITDA, ez most ilyen 6,4 körül van, ez a modellnek a maradványértéke. Ez az érték egyébként összhangban van azzal, amit a menedzsment is gondol magáról, tehát az Alteo menedzsmentje is gondol magáról, és én azt gondolom, hogy egy ilyen EV per EBITDA-t használni felebb megközelítés, mint a hosszú távú növekedésnek a képletét, mert ott azért elég vad számok is kijöhetnek. És ami még igazából kockázati tényező lehet, ugye én azt gondolom, hogy a modell az jól összhangban van az Alteo menedzsmentjének a stratégiájával, ami ugye körülbelül múlt év végén jött ki, és ők is körülbelül ilyen 2025-26-ra ilyen 15 milliárdos EBITDA-t terveznek. Tehát ugye itt azért akár még egy fölfelé, egy ilyen upside lehetőség is van a cégben, hogyha ez a menedzsment stratégia megint túlságosan konzervatívnak bizonyulna. Ami viszont kockázat is nagyon-nagyon-nagyon nehéz látni, az a jelenlegi energetikai piaci turbulencia, illetve az, hogy maga a cégnek illetve a piaci szegmense, tehát a piaci energiatermelés hogy alakult át. Amikor én elkezdtem foglalkozni az Alteóval 2017-ben, akkor egyértelmű voltak a piaci gázmotoros erőművek, és voltak ugye a támogatott, ugye akkor még csak kátos szélerőmű, naperőmű, stb. Most ugye ezekből a támogatott rendszerekből már néhány erőmű kikerült, ezek átkerültek a piaciba, a gázmotoros erőművekkel együtt. A cég ugye létrehozott egy ilyen virtuális erőművet, ahol egy algoritmus alapján szabályozza a különböző erőműveit, és ugye belépett a különböző ilyen kapacitási, illetve kiegyenlítő piacra, akkumulátorokat telepített, ugye Zuglóban, 14. kerületben, illetve Kazincbarcikán is. És gyakorlatilag egy ilyen iszonyatosan komplex dolgot nyújt a cég, tehát nem csak az van, hogy villamos energiát termel, és ezt értékesíti, hanem részt vesz a kapacitáspiacon, tárol is valamennyi energiát, már amennyire lehet ugye az energiát tárolni, és ezeket a jelenlegi helyzetben iszonyatosan nehéz modellezni. Ugye elég csak annyit mondani, hogy magára a kapacitáspiacra nincs rálátásunk, ugye az ilyen tendereken valósul meg, hogy ezért ki mennyi pénzt kap, ami nem hivatalos, tehát hogy nem tudjuk, hogy igazából ott mennyi lehet az árbevétel egy aktuális, nem tudom, negyedévben. Úgyhogy ez a mostani felbojdulás, amit az energetika piacon van, ez mindenféleképpen tartogathat meglepetéseket. Én azt gondolom, hogy most eddig ez a jelenlegi helyzet pozitív meglepetéseket tartogatott az Alteo számára, tehát én azt gondolom, hogy ebből a mostani helyzetből ő egyértelműen pozitívan tudott kijönni, és ezt az eredmény is tükrözi. Tehát ez, ugye maguk az erőművek azok tudnak egy bizonyos árbevételt termelni, meg egy bizonyos villamos energiát termelni, amit tud a cég értékesíteni, de erre rájött ez az egész energetikai piaci turbulencia, amit ők pozitívan tudtak kihasználni, és ezért is részben ezért is van ez a szép fejlődés, mind árbevétel, mind pedig nyereségesség szempontjából.
Köszönjük a beszélgetést Debreceni Csabának, az MKB Senior Tőkepiaci elemzőjének. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm, jó hétvégét, sziasztok!
Ez még mindig a prémium kategória.
Egy másik izgalmas tőzsdei részvény a Masterplast, az, amelyik terítékre kerül. Köszöntjük a vonalban szakértő vendégünket, Rácz Balást, az MKB Bank senior részvény elemzőjét. Szervusz!
Szép napot, köszöntöm a hallgatókat is!
A Masterplast több akvizíciót is, illetve beruházást is végrehajtott az elmúlt időszakban. Ezeket lehet-e már látni, hogy hozták-e a hozzájuk kapcsolódó előzetes várakozásokat, illetve látsz-e olyan területet, akár földrajzilag, akár szegmens tekintetében, ahol további hasonló akvizíciókat vagy új piacra lépéseket vársz, vagy várhatnak a befektetők?
Masterplast nagyon sok beruházást jelentett be és valósított is meg az elmúlt időszakban, de erről egyébként nagyon sokat lehetne beszélni, hiszen a COVID kezdete óta több nagy bejelentés volt. Ugye az elmúlt két évben a társaság belépett az egészségiparba, itt is gyártói tevékenységet is folytat, és nagyon szépen felfutott az elmúlt években mind az árbevétel, mind a profit oldal ennek a tevékenységnek, de a fő tevékenységeit, a hőszigetelést és az ahhoz kapcsolódó tevékenységeket szintén izgalomban tartotta a Masterplast menedzsmentje a bejelentéseivel, hiszen nem régiben ugye arról számoltak be, hogy gyártást indítanak Olaszországban, összesen 4,5 millió euró értékű bejelentésről számoltak be, és lehet tudni, hogy több akvizíció, esetleg beruházás is napirenden van a társaságnál, de ezzel kapcsolatban még konkrét bejelentések nem történtek meg, viszont az elmúlt időszakban az már látszik, hogy a beruházások azok beértek, az eddigi beruházások, hiszen a tavalyi árbevétele a társaságnak, a 2021-es évi árbevétele már meghaladta a 190 millió eurót, ez pedig egy nagyon dinamikus növekedést jelent a korábbi évekhez, és a menedzsment nagyon optimista, hiszen 2024-re már 300 millió eurós árbevételt vár, és a menedzsment egyelőre a jelenlegi bizonytalan környezet ellenére is tartja mind az árbevétel, mind az adózott eredményre vonatkozó várakozásait, és hogyha már az eredményről beszélünk, akkor ugye a társaság adózott eredménye 2021-ben megközelítette a 16 millió eurót, a menedzsment várakozása pedig 2024-re 26,5 millió euró. Úgy gondoljuk, hogy ezek a számok tarthatóak, hiszen ugye mi is készítettünk, illetve folyamatosan frissen tartjuk a diszkontált cashflow modellünket, ami alapján a 6394 forintos célárfolyam adódik. Nyilván, amikor az orosz-ukrán háború elindult, az a társaságnak is izgalmat jelentett, hiszen a társaság árbevételének körülbelül 2%-a származik Ukrajnából, viszont ez nem egy szignifikáns szám, és igazából ez nem befolyásolja a társaság tevékenységét. Tehát természetesen itt a gazdaságban láthatóak olyan negatív folyamatok, mint például ugye az inflációnak az elszaladása, ami negatív lehet az új építkezéseknek az elindulására. Viszont, hogyha Magyarországot nézzük, akkor ugye a 2026 év végéig megszerzett építési engedélyek még kedvezőbb áfaszabályok mellett kivitelezhetőek, így nem kell tartani a gyors leállástól, viszont a jelenlegi inflációs környezet miatt várhatóan kevesebb új projekt fog indulni. Viszont nagyon fontos tudni, hogy ugye a Masterplusznak a fő terméke, vagy a fő tevékenység az a hőszigetelő anyagok gyártása, és én úgy gondolom, hogy ha az új építések száma csökken, akkor is a felújítási szegmens igen intenzíven erősödhet, és szerintem ezt alátámasztja a napokban bejelentje a rezsivédelemnek a részleges feladása, most még intenzívebben fogják ezek a bejelentések ösztönözni a lakosságot arra, hogy szigeteljenek, mert ezzel lehet szerintem leginkább energiát megtakarítani, és ezzel lehet legjobban csökkenteni a rezsiköltségeket. És még az is fontos a Masterplast esetében, hogy ugye nem csak Magyarországon van jelen, hiszen az árbevétel körülbelül 40%-a származik Magyarországról, Nyugat-Dél-Európában, Lengyelországban, Szerbiában, Szlovákiában, tehát a régiós országokban is jelen van a társaság, és például az olasz piac lehet most számára nagyon izgalmas, hiszen említettem, hogy új gyártást is bejelentett a társaság, és az olasz piac azért izgalmas, hiszen ott nagyon sok szigeteletlen épület van, és az olasz kormány adókedvezményeket jelentett be, hogyha a lakosság szigeteli az ingatlanját, és meg is indultak tulajdonképpen ezek a beruházások. De azt gondolom, hogy Magyarországon, hogyha nem is indulnak ilyen programok, akkor is az energiahatékonyság miatt eddig is felpörögtek már a szigetelési munkálatok, de ez még fokozottabban igaz lesz majd a jövőben.
Ugye azért a masszív árfolyam emelkedést, amit láttunk, nehéz függetleníteni attól, hogy alapvetően ezeknek a változásoknak, hogyha egy közvetlen nyertesét meg kell neveznünk a hazai tőzsdén, akkor az mindenképpen a Masterplast, és erről azért a médiában is több információ megjelent. Hogyha ennek tükrében nézzük meg, akkor mennyire reálisak ezek a mozgások? Ugye, ha látjuk mondjuk az árfolyam nyeresség rátát nézzük, akkor ugye a mélypontokon ilyen 5-ös, 6-os szinten áraszt a részvényt a piac, jelenleg olyan 7-8-as szorzónál vagyunk, és hogyha a te 6400 körüli céláratból indulunk ki, akkor az pedig 11-12-es árfolyam nyeresség rátának felel meg. Melyik lehet ezek közül a reális, óvatosan akkor most a piac ezeken a szinteken, vagy inkább arra kell figyelni, hogy akár a menedzsment előrejelzésekhez képest is lehet itt még tartalék a megnövekedett makrogazdasági kockázatok, illetve a magasabb elvárt részvénypiaci prémium ellenére is?
Nehéz ugye jelenleg a helyzet, hiszen a külső környezet az nagyon gyorsan tud megváltozni, és ennek ugye tanúi is lehettünk az elmúlt időszakban, viszont azt gondolom, hogy a jelenlegi árfolyam szinteken is még nagyon nyomott árazás mellett forognak a részvények, és az általunk meghatározott célár folyam mellett lenne szerintem még a jelenlegi környezetben is egy reális értékeltsége a Masterplastnak. Tehát az egyértelműen látható, hogy a jelenlegi szinteken a szektortársak alatti értékeltségen forog a Masterplast, viszont ugye a részvénypiaci környezet az nem csak Magyarországon negatív, hanem Európában is sokat estek az utóbbi hónapokban az árfolyamok, és ez igaz a Masterplastnak a szektortársaira, tehát a szektor értékeltségének az átlaga is látványosan csökkent az utóbbi hónapokban, de hogyha egy átlagos értékeltséget nézünk, az körülbelül egy ilyen 11-12 körüli értékeltség, tehát ennyi a szektor társaknak az átlaga, és ehhez képest diszkonton forognak jelenleg a Masterplast részvénye, és indokolta felértékelődés.
Köszönjük a beszélgetést Rácz Balázsnak, az MKB Bank senior részvénypiaci elemzőjének. További szép napot, jó hétvégét kívánok.
Köszönöm szépen, további szép napot és jó hétvégét nektek is, és a hallgatóknak is.
Ennyi fért már a prémium kategóriába. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet, és kérjük ne felejtsék, hogy az itt elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk.
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.